Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A Magyar Rektori Konferencia egyházi tagozatának tagjai látogattak Sárospatakra. Felszentelték Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét Miskolcon. Közeledik az Egri Vár napja. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. A Magyar Rektori Konferencia egyházi tagozatának tagjai látogattak a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemre a napokban. A baráti vizit egy újszerű kezdeményezés része, amelynek célja, hogy a közös platformon álló felsőoktatási intézmények a helyszínen ismerkedjenek meg egymás helyzetével, erősségeivel, erényeivel, nehézségeivel. Dr. Kuminec Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora, az egyházi tagozat elnöke, elmondta, a rektori közösség egyik tagjának ötlete volt az, hogy időnként informálisan is találkozzanak egymással, átbeszéljék helyzetüket, megismerjék a másik intézményeket, a körülményeket, tájékozódjanak arról, hogy milyen ügyekben tudnak közösen gondolkodni, egymásnak segíteni. Hozzátette, a jövőben megpróbálnak több ilyen alkalmat megszervezni, tudósít a bon.hu, Borsodobói Zemplén vármegyei hírportál. A látogatás követően dr. Engi Sándor, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem rektora beszámolt a találkozó eredményeiről. Kiemelte, azt beszélték meg a megjelent rektorokkal, hogy akár történelminek is nevezhető az esemény, mivel ez a grémium egy szavazás kivételével még nem mozdult ki Budapestről. A rektor, aki egyben a Magyar Rektori Konferencia elnökségében az egyházi tagozat delegátja is, hozzátette, egyebek mellett Budapestről, Szegedről, Debrecenből és Egerből érkeztek különböző felekezetű egyházi felsőoktatási intézmények vezetői Sárospatakra, akik röviden megismerkedtek a várossal, látogatást tettek a nagykönyvtárban, ahol több száz éves könyvértékeket őriznek. Emellett egy órás tanácskozás keretében vitatták meg aktuális ügyeiket a megjelentek. A sárospataki rektor ezzel együtt tájékoztatott a hazai felsőoktatásban, valamint az észak-magyarországi térség, a felvidék Kárpátalja és Erdély magyarságának képzésében nyújtott szerepekről, szellemi fejlődésükben betöltött szerepükről is. Reményét fejezte ki, hogy sikerült hagyományt teremteni a találkozó révén. Felszentelték Barna Sándort, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökét Miskolcon, az avasi református templomban. Az új egyházi vezető pásztor Dánielt váltotta a püspöki tisztségben, és megbízatása 2 évre szól. Barna Sándor Rásony Sábberencs, Kázsmárk Halmai és Kiskinis települések lelkipásztora, korábban az egyházkerület lelkészi főjegyzője volt. Rácsok Andrást, a Tiszán inneni református egyházkerület püspöki titkárát hallják.
A választási folyamat a magyarországi református rendje szerint úgy zajlik és úgy történik, hogy a gyülekezetek választják meg az egyháznak az előjáróit egy nagyon demokratikus úton. Ezt megelőzi egy jelölési időszak, és a jelölési időszakban 3 személy, 3 lelkipásztor szerzett érvényes jelölést. Ez Barna Sándor volt, Mészáros István, ő a Zempléni Egyházmegyének az esperese, illetve Meleg Attila belvárosi lelkipásztor. A választási folyamat időszaka alatt Meleg Attila lelkipásztor jelezte, hogy visszalép, így 2 jelölt közül választottak a gyülekezeteink. Talán annyit el lehet mondani, hogy ezek levélszavazatok, tehát ez egy viszonylag lassabb folyamat, ami kiderül a végeredmény, de augusztus 12-én tudtunk végeredményt hirdetni, ahol is az derült ki, hogy Barna Sándor lelkipásztor lett az, aki a legtöbb szavazatot kapta, aki egyébként korábban, így mondjuk, szóhasználatban így használjuk, hogy püspök helyettes, egyébként a hivatalos egyházi megnevezés az lelkészi főjegyző, tehát ő látta el korábban a püspök helyettesi feladatokat, így tulajdonképpen, ha lehet így mondani, akkor előlépett a püspöki tisztségbe, és most volt az ő ünnepélyes beiktatása, felszentelése. Alapvetően ez egy nagyon érdekes dolog nálunk, hogy a püspöki tisztség mellett a püspök megtartja a gyülekezeti lelkészi hivatalát is. Tehát már ez egy érdekesség, hogy attól, hogy valaki egy ilyen tisztséget betölt, ugyanúgy gyülekezeti lelkipásztor is marad, ahogyan Barna Sándor püspök úr is ellátja továbbra is a gyülekezeti teendőit is, ami nem kevés feladat öt gyülekezetnél. A püspöki tisztséghez pedig számos olyan reprezentatív tevékenység is kapcsolódik, amikor az egyház kerületet kell képviselni valamilyen ügyben, valamilyen rendezvényen. Ez egy héten azért jelentős mennyiségű, ilyen jellegű megjelenést jelent az egyházi vezető, a püspök számára. Ezek jellemzően olyan közéleti jellegűek is lehetnek, mint például egy városi rendezvényen valamilyen olyan jellegű megjelenés, ahol egy megszólalást is várnak a püspöktől, de jelentős azoknak a száma is, ahol a gyülekezeti közösségek várják azt, egy-egy hálaadó istentisztelet, egy-egy ünnepi alkalmon, hogy a püspök az képviselje az egyházkerületet, az egyházkerületnek a jelenlétét, és itt is van megszólalási lehetősége, kötelezettsége is. Ott van egy reprezentatív része a püspök munkájának, de van egy tulajdonképpen jogi felelőssége is, ami tulajdonképpen az egész egyházkerületnek az irányításával kapcsolatos, ami talán elmondható, hogy minden egyházkerületben más. A mi egyházkerületünkben ez azért egy kiemelt feladat és felelősség, hiszen intézményfenntartók is vagyunk, és a fenntartói feladatokhoz kapcsolódóan az egyházkerületnek az elnöksége jár el. Ő hivatott eljárni ezekben a fenntartói feladatokban. Nálunk paritás elve van, ami azt jelenti, hogy egy egyházi vezető mellett van egy úgynevezett presbiteri, más szóval régebbi szóhasználattal egy világi vezető is. Ők alkotják az egyházkerület elnökségét, a mi egyházkerületünkben dr. Molnár Pál a főgondnok, tehát ők ketten a felelős vezetői az egyházkerületnek.
Az Egrivár napja immár több mint két évtizede az egyik legkiemelkedőbb ünnep Egerben. Az 1552-es ostrom során Dobónak és a keresztény helyőrségnek egy 20-szoros túlerőben lévő támadó sereget sikerült visszavernie. 1552. október 17-én tehát a törökök feladták az Egrivár ostromát és elhagyták a várost. A győzelem emlékére október 17-e minden évben az Egrivár napja. Egész napos programsorozattal készülnek az eseményre. A rendezvény majd 10 órakor kezdődik, és délután 4 óráig változatos eseményeket kínál. Az egyik legérdekesebb program többek között a fegyver és viselet bemutató, amely az Egri Vitézlóiskola szervezésében valósul meg, bemutatva a korabeli harci technikákat és életmódot. Emellett a látogatók betyártanyát is találhatnak az alsó várudvaron, ahol népi játékokkal szórakozhatnak kicsik és nagyok egyaránt. Az ünnepség hivatalos része 10 órakor kezdődik a Palota udvaron, ahol dr. Ringer Csaba, a Dobó István Vármúzeum igazgatója és Wagner Ákos Eger polgármestere mondanak ünnepi beszédet. A nap folyamán több tárlatvezetés is várja az érdeklődőket, köztük az Egrivár történetét bemutató kiállítás megnyitójával. Beszédet mond dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő és Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára. A kiállítás és a múzeum egyéb bemutatói a látogatók számára izgalmas utazást nyújtanak a Vár és Eger történelmének fontos állomásain keresztül. Az interaktív séták, rajzpályázatok és iskolai műsorok mellett 15.52-kor a hagyományos díszsor tűz is lesz, tisztelegve az 1552-es hősök előtt. Az Egrivár napja tehát nem csak a történelem iránti tiszteletet erősíti, hanem egy olyan közösségi esemény is, amely méltó nápolja Eger városának és az ország történelmi örökségét, írta a Dobó István Vármúzeum a közleményében. A turizmus világnapja alkalmából indított szavazáson a Mátra Bükk térsége az első helyen végzett. A világnap alkalmából a Gyöngyösi Turinform Iroda két programot is szervezett. Dr. Benkő Bélát, a Gyöngyös Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület elnökét kérdeztük.
A Csodás Magyarország honlapon volt egy verseny,
és ebben a versenyben nem csak kimondottan a Mátra, hanem a Mátra bükturisztikai térsége nyerte el a legtöbb szavazatot. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a 11 turisztikai térségről volt egy rövid bemutatkozó szöveg, és volt egy nagyon impozáns kép, olyan kép, ami arra a térségre, arra a területre jellemző, és erre a fotóra lehetett szavazni, és ezen a nevezzük fotóversenynek, vagyis térségek közötti versenyen a Mátra Bükk, tehát közösen a Mátra Bükk térség kapta a legtöbb szavazatot, több mint 900 szavazatot.
De azért ti is előrukkoltatok programokkal, amely igen népszerű volt, ráadásul még tömegeket is vonzott. Beszéljünk azért erről, hogy ti hogy tettétek hozzá magatokat ehhez a programhoz.
Természetesen ennek a versenynek az apropója a turizmus világnapja volt. Ugye a rövid történetekben, illetve a rövid bemutatkozásokban próbáltak kedvet csinálni mondjuk a Mátra-Bükk térségéhez, hiszen nagyon változatos hegyvidékek, erdőségek, patakok, stb. Viszont ehhez a programhoz a Turinform irodákat felkérték, egy vagy több városnéző séta, vagy valamilyen különleges programnak a megszervezésével. Voltak kötelező elemek, ebben a kiírásban az volt a kötelező elem, hogy a turizmus világnapján, tehát pontosan azon a napon kellett valamilyen városi sétát szervezni. Ettől ugyanis úgy lehetett még továbbiakban eltérni, hogy a következő két hétben pedig bármilyen más programot lehetett szervezni, ami igazándiból a turizmus világnapjához köthető volt. Mi azt választottuk, hogy a kötelező elemnél a világnapon a Gyöngyös rejtett kincsei városi sétát csináltuk meg újra. Ugye ez a séta a 10-14 programnak már egy eleme volt, de láttuk azt, hogy ez a séta nagyon népszerű volt, hiszen volt benne valami titok, valami misztikum, mert hogy elrejtett kincseket aztán végül is megtaláltak, szóval mondhatjuk azt, hogy egy kicsit ilyen Agatha Christie-re vettük a figurát, de ez egy nagyon jó program volt. És ehhez kapcsolódóan szerettünk volna még valamivel előrukkolni, valami olyasmi, valami nem egy hétköznapi dolog, kevésbé is mert nehezebben látogatható, és a péntek utáni hétfőn volt egy délutáni sétánk, ami pedig a zsidó örökséget mutatta be, és ezen alkalomból a zsidó hitközség vezetőjével, Weiss Péter elnök úrral sikerült bemennünk a zsinagógába. Ő ott megmutatta az épületet, beszélt a gyöngyösi zsidóságról, beszélt a zsidó közösségről, elmondta, hogy milyen felújításokat terveznek, melyek lehetnek az első lépései ennek a felújításnak, és utána lehetősége volt a látogatóknak, hogy a jelenleg is működő kis zsinagógába bemenjenek.
Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett általában sokat süt a nap, estétől aztán beborul és csapadék érkezik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. október 9-én szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Csodavágyó művész, ezer éve él és alkot, odafentről rajzol nekünk szívet, arcot. S mit csinál az ember? Oda firkál álcát, maszkot, mesterművek ellen. Nem érted? Törd szét,
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, az összeállítás szerkesztőjét Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Éves szinten 5-600 nagyvadat gázolnak el Szabolcs-Szatmár-Beregben. Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásért felelős kormánybiztosi titkárság szeptember 30-a és október 13-a között állatvédelmi témahetet szervez. Erős a gyöngyösi képviselet a Vármegyei Közgyűlésben. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Erős a gyöngyösi képviselet a Vármegyei Közgyűlésben. A múlt héten megalakult Heves Vármegyei Önkormányzat közgyűlésében több gyöngyösi is helyet foglal. Szókovács Péter polgármester mellett Kárpáti István és Faragó Tamás is a közgyűlés tagja lett. A részletekről Faragó Tamást, a Vármegyei Közgyűlés képviselőjét hallják.
Az elmúlt időszakban megtörtént a választás, és 5-6 körül van, akik régen képviselők már a testületben, a grémiumban, és a többi majdnem azt lehet mondani, egy új. Maga a közgyűlés egy új elnököt is választott magának, aki eddig nem végzett munkát ebben a grémiumban, úgyhogy a két alelnök az viszont maradt a régi, és Juhány Bence ugye, aki vezeti a közgyűlést. Fidesz sorain belül is volt változás, a frakcióvezetőjük szintén Gyöngyös és környéki Maka Attila, ő gyöngyöspatai származású, tehát maga a kistérség egy elég komoly képviseletet tud a közeljövőben biztosítani. Nagyon fontos az, hogy milyen lehetőségeink lesznek a közgyűlésben. Ugye van még most nekünk
hány tagú egyébként?
A 15. Van még ugye az a GINOP plusz, ami még most ilyen kifutó, hogy utána mi az, amiről tudunk majd dönteni, azt nem igazán tudom. Ugye nagyon régen én 2010-től vagyok a tagja, és akkor még voltak intézmények is tartoztak a közgyűléshez, viszont az idővel átcsoportosításra kerültek és kikerültek a irányítás alól. Nem tudom, hogy esetleg plusz feladatot fog-e majd vállalni a közgyűlés. Hallunk ezt is, hallunk azt is, tehát hogy eléggé változó lehet majd a közgyűlésnek a feladata, de azt gondolom, hogy az mindenféleképpen nagyon pozitív, hogy Gyöngyös, ugye Kárpáti Istvánnal kiegészülve még én, ugye polgármester úr és Maka Attila ezt a Gyöngyös térségét tudja úgy képviselni, hogy valami pluszot tudjunk hozni.
Akkor tulajdonképpen itt az első közgyűlésen megválasztották az elnököt, az alelnököket, és mondjuk az SMS módosítására került sor. Ez lehetett az első.
Ez egy nagyon minimális SMS módosítások voltak, bizottságok megalakultak, pénzügyi bizottságban kaptam szerepet, ugye alelnökként, közgazdászként, eddig is ott dolgoztam ebben a bizottságon, ugyanígy alelnöke voltam ennek a bizottságnak, és továbbra is ezt a feladatot bízták rám, meg voltak velem elégedve, azt mondják, hogy szerették volna, folytasson tovább, úgyhogy újra bizalmat kaptam.
Az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szeptember 30-a és október 13-a között állatvédelmi témahetet szervez bölcsödés, óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermekeknek. A program sorozat célja a gyermekek szemlélet formálása, ezzel kialakítva a belső motivációt a cselekvő állatvédelemre. Ezt megelőzően az Igazságügyi Minisztérium egy pedagógus roadshow-t szervezett, ahol a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye pedagógusainak népszerűsítették az esemény sorozatot. A Diósgyőri Ady Endre Művelődési Házban tartott eseményen dr. Koska Hedvig szakmai vezető beszélt a programsorozat céljáról.
Alapvetően az állatvédelmi témahéthez rendelve szerettünk volna egy olyan esemény sorozatot, ami pedagógusoknak szól elsősorban, ezért 17 állomásra jutottunk el, kicsivel több mint 3 hét alatt, és igyekszünk a pedagógusoknak segítséget nyújtani abban, hogy hogyan tudják felhasználni az állatvédelmi témahét adta lehetőségeket, illetve bevezetjük őket egy kicsit az állatvédelem pedagógia világába. számos óraterv és projekttervel érhető az Állatvédelmi Témahét weboldalán regisztráció után ingyenesen, térítésmentesen a pedagógusoknak, illetve online tanórákkal is készültünk. Igyekeztünk felmérni azt, hogy a pedagógusok mivel találkoznak, és egy kicsit alapot is adni annak, hogy elkergessük a tévhiteket azzal kapcsolatban, hogy az állatvédelem pedagógia az nem csak az aranyos kutyák, macskáknak a simogatásáról szól, hanem sokkal mélyebb mondani valója van. Összességében szeretnénk csökkenteni a gyermekkori és később a felnőttkori állatkínzásoknak a számát is ezzel. Számos oka lehet a gyermekkori állatkínzásnak, és igyekszünk segítséget nyújtani mind a pedagógusoknak a jövőben, és a szülőknek is, abban, hogy felismerjék ezeket a jeleket, és tudjunk benne segíteni, akár prevenciós jelleggel, akár terápiás jelleggel. Nagyon nyitottak a pedagógusok, egyre nyitottabbak, és egyre több pedagógus sikerül bevonnunk ebbe a fajta módszertanba, úgyhogy igyekszünk minél jobban népszerűsíteni ezt mind idén, mind pedig jövőre ismét az Állatvédelmi Témahét alkalmával. Egyre népszerűbb az állatvédelem, szerencsére nagyjából minden szakemberrel így együtt dolgozunk, mind az Állatorvostudományi Egyetemről, mind pedig a Miskolci Egyetem részéről, és igyekszünk minden hivatásban népszerűsíteni az állatvédelmet, illetve felhívni a figyelmet a fontosságára. Azt gondolom, hogy számos olyan anyagot publikáltunk már a pedagógusok részére, ami egyrészt élményt nyújt a gyermekeknek, másrészt pedig tartalmas mondani valója van azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánjanak az állatokkal, illetve mit is jelent a felelős állattartás. Ilyen jó példa erre, amit ide is elhoztunk, a felelős állattartás 10 alapvető szabályáról szóló vándorkiállítás. Még a roadshow lezártát követően megvalósul az Állatvédelmi Témahét ingyenes nyitó eseménye Budapesten az Erzsébet téren, és tulajdonképpen egyből kezdetét is veszi az Állatvédelmi Témahét, úgyhogy majd az Állatvédelmi Témahét lezártát követően fogunk összegezni mindenféle eredményt. Az állatvédelmitémahét.hu weboldalon keresztül tud mindenki tájékozódni, illetve regisztrálni. Regisztrálhatnak oktatási intézmények, gyermekvédelmi intézmények, illetve akár szülők is, hogyha érdeklődnek a program iránt. Az Állatorvostudományi Egyetem segítségével az Oktatási és Gyermekvédelmi Intézmények állatbarát címet is szerezhetnek. Hamarosan kiírásra kerül a jövő évi pályázat, ami az állatvédelemgyerekeknek.hu weboldalon keresztül lesz elérhető.
Éves szinten 5-600 nagyvadat gázolnak el Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amelyek közül több mint 200 esetben rendőri intézkedés is szükséges. Országos viszonylatban a nagyvadak közül a leggyakrabban ősszel ütköznek a sofőrök, a második leggyakoribb áldozata a gímszarvas. Fazekas Gergely, az Országos Magyar Vadászkamara vármegyei titkára felhívta a figyelmet a vadak párzási időszakában való fokozott óvatosságra a vadász területen és a közutakon egyaránt.
Nem panaszkodhat a megyénk, nem esik sok szarvasunk, különösen a Dunántúlhoz képest nem, viszont a minőség az kiemelkedő és egészen kiváló érmes arányunk, és nagyon nagy súlyú és szép bikákat lőttek itt szeptemberbe. Na de hát az október legalább ennyire izgalmas, hiszen dámszarvasból is igen szép állománnyal rendelkezik a megye, és októberben a dámszarvasnak kezdődik a barcogása, ami szintén ugye a vadászias neve a dámszarvas szaporodásának. Ilyenkor a bőgés idején többet mozog a vad. Igaz, hogy egy jól behatárolt területen belül, hiszen ugye a bőgőhely, az etetőhely, itatóhely és a dagonya között mozognak, de hogyha ezt a útvonalat keresztezi egy út, egy műút, akkor bizony ezen napi rendszerességgel a bőgés ideje megjelenhet a szarvas, míg egyébként az év többi szakaszában esetleges ez a megjelenés, hiszen akkor nem ennyire zárt, nem ennyire kötött a hely, ahol a szarvas mozog. Ilyenkor jobban kell figyelni, és hogyha már ugye átment előttünk egy szarvas, akkor számolni kell a többire is, hiszen ugye nem magába mozog ilyenkor a szarvas. Maguk a tehenek ugye tehéncsapatokban vannak, ami nyilván több állatot számlál, és ehhez tartozik legalább egy bika, vagy ha van egy-két mellékbika, keresőbika, akkor akár több bika is, tehát ilyenkor különösen figyelni kell erre a közlekedőknek, autóvezetőknek is. Jellemzően megyénkben 5-600 nagyvadat ütnek el évente, ez az ősztől felfele, tehát ősz, szarvas, vaddisznó, ez a jellemző szám. Ennek jelentős része nem igényel rendőri közreműködést, egy olyan 200-220 eset van évente, ahol a rendőrt is kihívják, mert olyan nagy az anyagi kár, hogy esetleg személyi sérülés is történt. Én minden esetben azt javaslom, hogy ha már egyszer kár érte az autót, már pedig egy szarvasnál, ami ugye lehet élő súlyba, akár 2,5 mázsa is, ott azért többnyire éri valamiféle kár az autót, hívjuk ki a rendőrt, hiszen majd a biztosító az ő helyszínelési jegyzőkönyvük alapján tudja nekünk fizetni a kárt. Azt tudni kell, hogy tavaly évben változott a jogszabály, és mind a két félnek viselni kell a saját kárt ilyen esetben, tehát nem vonható felelősségre automatikusan a vadásztársaság, hiába ő gazdálkodik a vaddal.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Közös hálaadást és szentmisét tartottak kedden, magyarok nagyasszonya főünnepén, Erdő Péter bíboros prímás vezetésével a krakkói Isten irgalmasság bazilikában lévő szentek közössége magyar kápolnában, megáldásának 20. évfordulója alkalmából. Az ünnepi liturgián koncelebrált Ternyák Csaba egriesek és a jelenlévő magyar, illetve lengyel papság. Zbigniew Bielas, az Isteni Irgalmasság egyhely igazgatója köszöntötte az egybegyűlt zarándokokat, híveket. Kiemelte, hogy a szentek közössége magyar kápolna volt az első nemzetiségi kápolna az Isteni Irgalmasság bazilikában, ami kiváló bizonyossága a lengyel-magyar barátságnak, illetve a közös hitbéli örökségnek, amelynek jeles képviselői Szent Kinga és Szent Hedvig. Az igazgató kitért arra is, a lengyel egyháza barátság érzését akarta kifejezni azzal, hogy ebben a kápolnában az oltárasztal előtt kialakított erekjetartóban helyezték el Szent István király erekéjét, amelyet a két ország egységének jeléül hozott Nagy Lajos király Lengyelországba, és ezt adta át 20 évvel ezelőtt Franciszek Makarski bíboros, Krakkó akkori érseke Erdő Péter bíborosnak. Köszöntő beszéde végén pedig kifejezte háláját a lengyel és a magyar nép közötti barátságért, a közös történelemért, valamint a boldogokért és szentekért, akiket a kápolna mozaik díszítésein ábrázolnak. Erdő Péter bíboros is kitért homiliájában a mozaikokra, melyeket Puskás László atya készített. A tavaly novemberben elhunyt görög katolikus pap, festőművész nem csupán a magyar szenteket és boldogokat örökítette meg, hanem azokat is, akiknek boldoggá avatása 20 évvel ezelőtt a kápolna megáldásakor már folyamatban volt, így Salkaházi Sára és Meszlényi Zoltán püspök is látható a mozaikon. A főpásztor megjegyezte, de azok is szerepelnek a képek sorában, akik a környező népek szentjei közül kapcsolatban voltak hazánkkal és népünkkel. A hiteles életszentség ugyanis összeköti a népeket és kegyelmi közösségben járját az emberiség egész családját. A bíboros kiemelte, a szentek közössége kápolnában idén térségünk és a világ békéért kell könyörögni. Csak hogy a béke, a próféta szavai szerint és Szent Ágoston klasszikus megfogalmazásában is az igazságosság műve. De a történelem szörnyűségei után lehet-e és hogyan lehet emberi erővel igazságot tenni? Akkor hát a történelem a keserűség és a bosszú végtelen láncolata kell, hogy legyen, sosem lehetséges az igazi béke, tette fel a kérdéseket a főpásztor, aki szerint erre adja meg a választ az Isten irgalmasság titka. Erdő Péter leszögezte, népünknek is szüksége van arra, hogy meg tudjon bocsátani, és szükségünk van arra, hogy mások bocsánatát is tudjuk kérni és elfogadni. Ehhez pedig az irgalmas isteni szeretet adja az erőt, amely nem megszünteti az igazságosságot, hanem kiegészíti és beteljesíti. Érseki áldás a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya katolikus templomon, a hétvégi búcsúi szentmisén jártunk. Kívülről újult meg a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya katolikus templom. A munkálatokat követően a megszépült templom búcsúünnepén Ternyák Csaba érsek áldotta meg az épületet október 6-án vasárnap. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, ennek a templomnak három tornya van, ami egyedülálló az egyházmegyében, a Szent Háromságot hirdeti hitünk alapját. Ezután szentelt vízzel hintette meg a híveket. Az érsek homiliájában szólt arról, a különleges alkalmon jó arra gondolni nekünk, keresztény katolikus hívőknek, hogy jó az Istenhez tartozni.
Mi Isten gyermekei vagyunk, és ez egy csodálatos méltóság, amely örömmel, bizakodással, reménnyel és hálával tölti el a lelkünket. És azzal, hogy Isten gyermekei lettünk, az Isten kiárasztotta a lelkét is ránk. A lélek az, ami igazán számít.
Fájdalom, reménytelenség, problémák, háborúk, Sok a baj a világban, de egy dolgot nem lehet elvenni tőlünk, Isten gyermeki méltóságunkat, folytatta az érsek. Arról is beszélt, Krisztus társ örököseiként minden, amit alkotott, ránk bízta, hogy őrizzük, gondozzuk. Ferenc pápa számos alkalommal felhívja a figyelmet arra, hogy a teremtés ránk bízatott, felelősök vagyunk érte, vigyáznunk kell a földre. Sokáig csak azt tanultuk meg, hogy használhatjuk, pazarolhatjuk az erőforrásait, most megértjük, hogy vigyáznunk kell rá, a növényekre, az állatokra, a természetre, és nem utolsó sorban magunkra. Az Egri Főegyházmegye Magyarország kormánya és a helyi egyházközség anyagi hozzájárulásával külső felújítást végeztek a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya katolikus templomon, ismertette Bárdos Krisztián plébános.
A templom külső felújítását még elődöm Lipcsák János atya kezdte meg. Az én időmbe fejeztük be a munkálatokat. A templomot külsőleg újítottuk fel ez alkalommal. Az állami támogatást is kaptunk rá pályázatból, illetve az egyházmegye támogatta nagyrészt a felújítást, illetve a hívek is hozzájárultak adományaikkal. Templom felújításon kívül még a kerítés megújítása történt. Igaz, hogy már közel 2 éve befejeződött a templom felújítás, de közben még voltak egyéb munkálatok, amik elodázták ezt az ünnepet. Egy villámkár volt, amiből helyreállítási munkálatokra is volt szükség, templomvilágításra, az erősítőt, a hangosítást ugye kicseréltük teljes egészében.
A Borsod-Zemplén vármegyei települést mintegy 3500-an lakják. Negyedik Béla király, a nyárádhoz tartozó és besenyők lakta földet 1238-ban a jeruzsálemi Johannita keresztes lovagoknak ajándékozta. A középkori falu innen kapta a nevét. Érseki áldás a mezőkeresztesi magyarok nagyasszonya katolikus templomon. A hétvégi búcsúi szentmisén jártunk. Elhangzott összeállításunkban Ternyák Csaba egrieseket és Bárdos Krisztián plébánost hallották. Múlt héten Budapesten a Magyarok Szentek templomában háladó szentmisével egybekötve ünnepelte a katolikus Karitász 36 önkéntesét, akik elkötelezett karitatív munkájuk elismeréseképpen idén Karitász Hungarika díjban részesültek. Az Egri Főegyházmegyéből 3 önzetlen segítő, Gálné Szemán Zsuzsanna, Lukács István Tamás és Német István kapott elismerést. A katolikus Karitász által 2012-ben alapított Karitász Hungarika díjat a hosszú ideje kimagasló szorgalommal tevékenykedő önkénteseknek adja elismerésképpen áldozatos segítő munkájukért a szervezet, melyet rászoruló magányos és beteg embertársainkért, a fogyatékossággal élőkért és a társadalom peremére sodródott családokért végeznek. Az ünnepélyes díját adó ceremóniát a Karitász szellemiségéhez hűen háladó szentmis előzte meg, melyet Écsi Gábor országos igazgatót celebrált. Prédikációjának fő gondolata az egyszerű hit erejének hangsúlyozása volt. Az egyszerű hit nem függ attól, kinek mekkora a tudása, mennyi a vagyona, Isten nem ezt az utat választotta, az egyszerűben a kicsiben rejtette el megváltásának titkát. Az önkénteseknek pedig egy bibliai idézetet mondott köszönetképpen, Lukács evangéliumából, nevetek föl van írva a mennyben. Az idejében 36 díjazott került tehát kiválasztása, akiket Zagyva Rihárd, a segélyszervezet országos igazgató helyettese ez szavakkal méltatott. Köszönetet mondunk nekik, hogy életük egy jelentős részét embertársaik támogatásának szentelik, és kívánjuk, hogy a másokért tett szolgálatuk megerősítse őket az isteni jelenlét erejében és az emberi jelenlét fontosságában, visszabillentve egy csöpnyit a természet Isten adta rendjét. A kitüntetésben részesülők elismerő oklevelet, egy különleges karitász jelvényt és a díjazottakat méltató kiadványt vehettek át a katolikus karitász vezetőségétől. Az önkéntesek nevében Revóczi Zoltánné, a Kosdi Karitász csoport vezetője mondott köszönetet. A jótékonysági szervezet kiemelten fontosnak tartja elismerni és értékelni a karitász önkéntesek különböző szociális területeken végzett példaértékű munkáját szerte az országban. A díj további célja az önkéntesség társadalmi megítélésének növelése, a jótékonyságra és a karitatív tevékenységre való inspirálás. Jelenleg a katolikus Karitász országos önkéntes hálózatában 16 egyházmegyei központban, több mint 800 csoportban közel 10 000 önkéntes végez karitatív munkát. A Család Isten terve címmel szervez konferenciát az Esterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola október 10-én, most csütörtökön, a Líceum dísztermében. A helyszín változott az eredetileg meghirdetetthez képest. Szent II. János Pál pápa Levél a családokhoz című írásának 30. évfordulóján a keresztény családok szerepéről, a szeretet és a békére nevelés fontosságáról, valamint a digitális kor kihívásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők. Az esemény vendége Michael Wellesbenek Magyarország apostoli nunciusa is. A program 9 óra 30 perckor a köszöntőkkel kezdődik. Ezek elhangoznak dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorától, valamint Ternyák Csaba egriesektől, a Felsőoktatási Intézmény Nagykancelláriától. Aztán az első szekció elnöke lesz dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora. 10 órakor előadást tart Michael Wellesbenek Magyarország apostoli nunciusa, a családok és a társadalom kapcsolata. Majd 10 óra 40 perctől dr. Szabkó Mihály teológiai tanár, a keresztény család hivatása, a Familiaris Konszorció és az Amoris Laetitia tükrében címmel. 11 órától szünet lesz, aztán jön a második szekció, a levezető elnök dr. Novák István, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese. 11 óra 20 perckor hangzik el dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor előadása, a Szeretet öröme a családban, az EKKE küldetése a családi lelkiség szolgálatában címmel. Aztán 11 óra 40 perctől dr. Juhász Attila teológiai tanár, békére nevelés a családban. Déltől dr. Szűcs Zoltán dékán, a digitális kor kihívásai a családban, 12 óra 20 perctől Szabó József egyházmegyei családreferens, a keresztény család lelkisége, és 12 óra 40 perctől dr. Budavári Takács Ildikó egyetemi docens, a családi konfliktusok hatása a gyermekekre címmel tart előadást, 13 órakor pedig a zárszó hangzik el. Országos cigánypasztorációs konferencia lesz a Boldog Ceferino Intézet és az Egri Főegyházmegye szervezésében, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, a Líceumban, a Kápolnában 10. hó 18-án 9 óra 30 perctől 16 óráig. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Információ az asszisztenskukac@boldogceferinointezet.hu e-mail címen kérhető, vagy telefonon a 30-as 161 25 77-es számon. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a szerkesztőbemondó Domán Vivien a viszonthallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Titokban, hogy suttogjam el némán, hogy a perc, mikor megismertelek, belém költözött, ahogy néztél rám. Én éreztem, egyszer beléd szeretek. Hogy amit kiváltasz, az túl ismeretlen. Magamban néztem, és most már értem, hogy nekem te, neked én az egyetlen.
Sportja. Az olimpiai bajnok úszó Gyurta Dánielt választották a Magyar Olimpiai Akadémia elnökének. Január 16-a és 19-e között ismét meghirdeti társasági síversenyét és kultúrbuliát a Magyar Síakadémia Egyesület. Sikeres osztályozón van túl a Miskolci Vízilabda Klub 3 utánpótlás korosztálya. Második alkalommal adták át az Elek Ákos díjakat a Putnoki Sajúvölgye focisulinál. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Az olimpiai bajnok úszó Gyurta Dánielt választották a Magyar Olimpiai Akadémia elnökének. A Magyar Olimpiai Bizottság bejelentése szerint a főtitkár továbbra is Győr Béla maradt. A MOB új elnökségének első ülésén más személyi kérdésekben is döntöttek. A testület a Budapesti Olimpiai Bizottság elnökévé Bényi Szabolcsot választotta. A Fair Play Bizottság elnöke változatlanul Kamuti Jenő, a Gazdasági Bizottsági Szalai Ferenc, a Jogi Bizottsági pedig Mészáros János lett. Január 16-a és 19-e között ismét meghirdeti társasági síversenyét és kultúrbuliát a Magyar Síakadémia Egyesület a Magas Tátrában. Az amatőr megmérettetésre bárki jelentkezhet, az észak-magyarországi régióból földrajzi közelsége okán könnyen megközelíthető a helyszín. A közösségi síprogramról Klausmann Viktort, az Egyesület elnökét hallják.
Elindult szépen lassan a télre való felkészülés. Sokan úgy gondolják, hogy itt a globális felmelegedés is nem lesz velünk. Én pedig azt gondolom, hogy aki szereti a havat, szereti a teret, ezt a hangulatot, ezt a feelinget, az mindenképpen már várja a téli időszakot, főleg ezután a rettentő hőség után. Mi azt mondjuk, hogy amilyen a nyár, olyan a tél, tehát ha erős a nyár, meleg a nyár, akkor hideg lesz a tél, ez az ellentét párja. Lehet, hogy rövid időszakon keresztül, lehet, hogy január-februárban, de nagyon reménykedünk, és ezért is gyermekkorunk egykori élményeit ismét felfedezzük, megyünk a Magas Tátrába. Tátralom itt a már a negyedik második Szurdahabat versenyt szervezzük, ez január 16-19-e között lesz. Ez egy ilyen kis igazi társasági amatőr verseny, sok kategóriában, 5 éves kortól 80 éves korig, a múlt esztendőben volt 75 esztendős versenyzőnk, külön díjat kapott. Általában egy központi helyen lakunk, de aztán az azt körbevevő szállodák is. Meg lehet találni a Szurdahabat, információt sok helyen. 4 napos program, csütörtök, péntek, szombat, esténként DJ Alexander Friday barátunk csinál egy retro diszkót. Megvanom őszintén, ez a 40 pluszos korosztálynak szól elsősorban, majd szombaton délelőtt verseny, egy nagyon szépen profin kitűző verseny amatőröknek természetesen, azoknak, akik eljönnek hozzánk és részt vesznek a rendezvénysorozaton, szombat este pedig díjkiosztó, és ami még belefér, minden egyéb. Ez egy ilyen nagy családos kiruccanás lesz. Én eddig a gyerekeimet vittem, most már ők is oktatnak, tehát van ebben tovább lépés. Egy gyönyörű szállodában leszünk, aminek hatalmas wellness-e van. Aki úgy érzékeli, főleg Észak-Magyarországról, hogy a 3 óra alatt, 2,5 óra alatt megközelíthető tátra, mint az Ótátra füredet kedveli, akkor azt nagy szeretettel várjuk.
Sikeres osztályozón van túl a Miskolci Vízilabda Klub 3 utánpótlás korosztálya. Popovics Miklós edzőt hallják.
Szerencsénkre a debreceni klub rendezési visszalépése után megkaptuk a rendezést. Egyből le is csaptunk rá, ha lehet ilyet mondani, mert nagyon szerettük volna, hogyha a hazai pályán, hazai közönség előtt játszhatnának a gyerekek. Ahogy korábban is elmondtam, hogy nagyok voltak az elvárásaink, nem is azt mondom, hogy kötelező volt a feljutás, de nagyon szerette volna mindenki ugye a klubnál így az elmúlt 4 év húzavonája után, ami a Covid óta volt. Szerencsénkre mindegyik korosztályunk jól felkészült, azt kell, hogy mondjam. A gyerekkorosztállyal kezdeném, akik először játszottak egy teljesen kiki meccset az Ibl Waterpolo ellen, ahol végül a budapesti csapat nyert egy góllal, egy szerencsés góllal, míg a másik mérkőzésükön a debreceni gyerekkorosztály ellen játszottak, ahol fölényesen 17-3 arányban tudtak nyerni, ahol szintén külön öröm volt, ugye, hogy a kispadon helyen fejet foglaló összes játékos játékpercekhez jutatott, ami ugye az országos bajnokságban nem mindig van így, de örülünk, hogy ez így alakult. Majd ugye nem ilyen időrendi sorrendben, de ugye a serdülő korosztállyal folytatnám, akik szintén egy kiki mérkőzéssel kezdték az egész tornát az Ibl ellen, ahol a rendes játékidőben döntetlent értünk el, és büntetőkkel nyertünk, ami így a végelszámolásnál nagyon is fontos volt, hogy mi nyertük azt a büntetőpárbajt. Én azt mondom, hogy azt a mérkőzést bármelyik csapat megnyerette volna kisebb-nagyobb arányban. Végül is így dőlt el, aztán a végén kiderült, hogy ez fontos volt. Míg a serdülő korosztály másik mérkőzése a Debrecen ellen volt, ahol szintén egy fölényes 18-2-es győzelmet arattak. A harmadik korosztályunk ugye a legnagyobbak, igazából U19-es ifjúsági korosztályunk, akik már azért mondhatjuk azt, hogy fiatal felnőttek, tehát ott azért van 17-18 éves játékos is. Vannak köztük olyan játékosok is, akik már a felnőtt keret tagjai. Ők a Debrecennel kezdték a mérkőzések sorát, ott egy 16-8-as győzelmet arattak. Én azt mondom, mivel én vagyok az ifi edző, ezért mondhatom, hogy nem játszottak jól. Egy kicsit ilyen álmos volt, de a végén azért kijött a különbség. Míg úgy alakult a torna lebonyolítása, hogy a torna legutolsó mérkőzésén dőlt el az Ibl Waterpolo és köztünk, hogy kijut fel. És ehhez mérten álltak bele a hál' Istennek az ifjeink a mérkőzésbe, úgyhogy egy villámrajtót, egy azt hiszem 3-0 vagy 4-0 is vezettünk, onnan még egy-két góra visszajött az Ibl, majd egy kicsi iramot váltva végülis ott is egy nagy arányú győzelem lett, mert 18-8 lett a vége, ott is szinte mindenki kivette a részét még a góllövésből is, ha jól emlékszem 11 mezőnyjátékosunk lőtt gólt a 12-ből. Tehát most ennek olyan tétje volt ennek a kvalifikációnak, hogy teljesen mindegy volt nekem, hogy büntetőkkel nyerünk, vagy 16 góllal nyerünk, teljesen mindegy, nyerjünk, érjünk oda, ahova tartunk, ami a célunk volt, és ez hál' Istennek sikerült. Én azt gondolom, hogy ezek a korosztályok már tavaly is megérdemelték volna, egy banánhéjon elcsúszott a dolog. Jobb lett volna, hogyha ezek a korosztályok már egy évet az A1-ben töltenek. Tavaly nem sikerült, ugye akkor Debrecenben volt a kvalifikáció, pont a Debrecen ellen kaptunk ki. Idén viszont tudtuk, hogy mire számíthatunk, tudtuk, hogy kik lesznek az ellenfelek, próbáltunk felkészülni belőlük, főleg ugye a Debrecenből, akikkel játszottunk a nyári Magyar Kupa alkalmával, voltak videófelvételeink, megnéztük, a szerencsére az Ibőről is tudtunk szerezni videót, azt is megnéztük, átbeszéltük a dolgokat, fegyelmezettek voltak, nagyon mentek előre, és még egyszer mondom a hazai közönségnek az a buzdítás, amit kaptak, nyilván elsősorban a hozzátartozóktól, illetve a fiatalabb korosztályú vízilabdásoktól, azt nagyon sok OB1-es csapat is megirigyelni. Úgyhogy végre egy örömteli esemény a miskolci utánpótlás életébe, hogy 2020-21 után visszajutottunk az elit ligába gyakorlatilag, ahol aztán nagyon komoly ellenfeleink lesznek, mert olyan klubokkal találkozunk, ahol 50-60-100 éve van vízilabda. Nyilván ott mások a céljaink, ott elsősorban a fejlődés a cél. Mindig azt szoktuk mondani, hogy vagy nyerünk, vagy tanulunk. Ott elsősorban a tanulás a cél, aztán majd jönnek azok a mérkőzéseink, ahol nagyon remélem, hogy pontokat fogunk szerezni. Én meghatározott elvárásom az, hogy az összesített 12-be jussunk be a 16-os bajnokságba, és akkor az biztosítja nekünk azt, hogy jövőre is ugyanebben a bajnokságban folytathatjuk. Lesznek olyan mérkőzéseink, ahol az előbb említettem, nem győzünk, hanem tanulunk. Viszont én azt gondolom, így a jövő, kicsit a közeljövőbe előre tekintve, hogy bőven lesz nekünk olyan ellenfelünk ebben az osztályban is, ahol győzelmi eséllyel ugorhatunk medencébe. Tehát én nagyon remélem, hogy ez a mérleg ez nem borul fel annyira, mint ahogy az előző szezonokban volt, hogy 80-20 arányban nyertünk. Én nagyon remélem, hogy most nem fordul meg 20-80-ba, hanem én azt gondolom, hogyha egy ilyen 40-60-ba meg tudjuk tartani ezt, akkor abszolút elégedettek lehetünk ezzel a szezonnal. Ha bennmaradunk, akkor a következő szezonra viszont már nem leszek elégedett egy 40-60-nal, hanem akkor azt szeretném, hogyha újra megfordulna a mérlegnyelv.
Második alkalommal adták át az elekákos díjakat a Putnoki Sajóvölgye foci sulinál. Most a névadó, egykori válogatott labdarúgót, elekákost hallják.
Amikor megfogalmazott az, hogy szeretnénk egy ilyen díjat minden évben odaítélni, minden korosztályban és srácok, akkor azt gondoltuk, hogy azokat a szempontokat vesszük alapul, amiket az én játékos karrieremben is, amik jellemzőek voltak rám, az alázat, a kitartás, az akaratosság, úgyhogy ezt minden évben oda fogjuk ítélni minden egyes korosztálynak, amit majd kizárólag az edzők döntenek el, hogy ki mikor kapja meg. Nyilván azért fontos az is, hogy nézzük azt, hogy ki mennyire tehetséges. Az edzőknek kötelező vezetni az edzésnapot, ami alapján egyértelműen látják azt, hogy ki hány edzésen és hány mérkőzésen vett részt, illetve már nyilván én is azért jobban ismerem őket. Nagy öröm számomra az, hogy most már nem csak mint egy meghívott vendég voltam jelen ezen az átadó, mint tavaly, hanem mint a focisulnak a sportigazgatója, úgyhogy most már azért én is jobban képbe vagyok a srácokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy sikerült előrelépni, de még azért mindig van olyan szegmens, ahol tudunk előrelépni. Én fontosnak tartom azt, hogy ne csak a játékosokat, hanem az edzőket is képezzük. Ennek az első ilyen lépcsőfoka volt az, hogy május végén voltunk fent az egész edzőistáb és az egész vezetői kar a Bajotekusánál egy továbbképzésen. Én már önmagában azt egy nagy fegyverténynek tartom, hogy egy ilyen komoly volumenű cégbe állt a focisulni mögé, úgyhogy ezen az úton haladunk tovább. Szerintem az ugyanolyan büszkeség a focisulnak, hogyha egy edző tud esetleg tovább lépni akadémán, mint egy játékos. Alapvetően a gyerekeknél nem feltétlenül az eredmény az első számú, noha azért ezt nem kommunikáljuk feléjük, tehát szeretnénk őket arra nevelni, hogy igenis győzni kell, hogy igenis az utolsó percig kell harcolni, de nyilván itt a szakmai megbeszélésen azért azt mi fontosnak tartjuk TK-ként. Mi elsősorban nem csapatot nevelünk, hanem gyerekeket nevelünk. Csapatot borzasztó nehéz kinevelni, de egy-egy srácot szeretnénk adni majd a magyar labdarúgásnak, akik debütálnak NB1-be, vagy később majd esetleg a válogatottban.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.